Uram, köszönöm, hogy saját fiadat küldted. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy elküldted a fiadat, mert annyira szerettél bennünket. És most imádkozom, Uram, hogy aki itt van ebben a teremben, vagy bármelyik templomba elment, vagy akár otthon, neten keresztül Isten tiszteletet néz és hallgat, tudatosuljon az ő szívébe, azért imádkozom, hogy az Isten nagyon szereti őt, ismeri. Azért imádkozom, hogy legyen ez egy felismerés ma emberek életében. Igazi húsvét, igazi ünnep. A legnagyobb ünnep az, amikor felismerjük azt, hogy valaki megment minket, hogy van értelme és célja az életünknek, hogy a mi életünk vége nem a halál, hanem az életünknek nem kell, hogy vége legyen. Lehet, hogy részesülünk földi halálban, de örök életünk lehet. Megváltottak lehetünk, büntelenek lehetünk, szentek lehetünk, és megláthatjuk azt, megláthatjuk őt, aki teremtett minket. Megláthatjuk a szeretetet, átélhetjük azt, hogy milyen az Isten közelségébe lenni. Köszönöm ezt neked, Uram. Legyen áldott a te neved. Amen. Halleluja. Foglaljunk helyet. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. És áldott húsvétot kívánok mindenkinek. Kellemes ünnepeket is kívánok mindenkinek. Sok-sok öröm és békesség legyen ma az osztály részetek. Csodálatos dolog, hogy ma itt lehetünk, és megemlékezhetünk a világ történelem legfontosabb napjáról. Nem volt, és nem lesz ennyire nagy esemény soha, mint Jézus Krisztusnak a feltámadása. De még mielőtt az Isten igéjének a hirdetéséhez térnénk, szeretnénk először is elmondani a hirdetéseket, amelyek előttünk vannak, programok, események. És az első és legfontosabb dolog, hogy szeretnénk köszönteni azokat, akik esetleg először vannak itt ezen a helyen, és nem tartoztok még gyülekezethez, de valamilyen módon ide jöttetek, és szeretnénk egy ajándékot adni nektek. Van-e itt olyan valaki, kérlek, egy kézfeleméssel jelezzétek, hogy oda tudjuk adni. Köszöntünk titeket. Itt vannak ketten, van még valahol máshol. Köszöntünk, az Úr Jézus áldjon meg titeket. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Gyertek máskor is, itt vannak ketten. Egy kis ajándékot szeretnénk adni. Egy Biblia van benne, egy nagyon jó kis könyv, és egy visszajelző kártya, hogyha szeretnétek, hogy felvegyük veletek a kapcsolatot, szeretnétek, hogy imádkozzunk értetek, szeretnétek közelebb kerülni Istenhez, megismerni őt. Bármilyen kérdésetek van, nagyon szívesen segítünk. És örülünk, hogy együtt ünnepelhetjük az Urat. Következő fontos dolog, hogy 12-én csütörtökön 6 órától bemerítkezési alkalom lesz. Az egy fantasztikus ünnep a gyülekezetünk életében, emberek életében, amikor megünnepeljük azt, hogy emberek újjászülettek és új életet kezdtek Jézus Krisztussal. És szeretném azt hirdetni, hogy a bemerítkezési alkalom az egy nyilvános alkalom. Nyugodtan hívjatok embereket, hadd tapasztalják meg azt, hogy milyen csodálatos, hogy Isten fia elvette a mi bűneinket, és jöjjenek, együtt ünnepelhessünk. Tehát 12-én csütörtökön, április 29-én gyülekezési nap lesz, ez egy későbbi hirdetés, csak már most szeretném elmondani, hogy úgy tudtok készülni. Tehát április 29-én az utolsó áprilisi vasárnapunk gyülekezeti nap lesz. Következő fontos dolog, amit szeretnék még hirdetni, hogy most nem fogunk már így nyíltan imádkozni az imakártyákért és a kérésekért, ahogy eddig tettük, hogy felemeljük az Úr elé. Az nem azt jelenti, hogy nem imádkozunk érte, mert ugye kedden volt az, amikor tételesen is imádkoztunk minden kedden a kérésekért, gyógyulásokért, megtérésekért, családok helyreállításáért. Továbbra is ezt fogjuk tenni, de nem itt nyilvánosan, hanem ugyanúgy fél hattól fél hétig a keddi alkalom is egy nyilvános alkalom egyébként. Tehát aki szeretne imádkozni és szívén viseli eleseteknek a sorsát, és hisz abban, hogy Isten csodát tud tenni, és gyógyít, megoldásokat tud hozni, gyertek, imádkozunk minden kedden, itt vagyunk fél hattól. Ha szeretnétek bekapcsolódni, nyugodtan keresetek meg engem, de nem így fogunk imádkozni érte, hanem keddenként a kártyákért, és itt pedig úgyis a prédikációk végén mindig szoktunk imádkozni, tehát ugyanúgy imával fogjuk lezárni, és az elsődleges célunk, alkalmakat tekintve az, hogy hirdessük az evangéliumot, és emberek térjenek meg. Tehát arra fogunk fókuszálni, és arra hegyezzük majd ki a lényeget, jó? Tehát az lesz a legfontosabb. Innentől kezdve nem így fogunk az ima kártyákért imádkozni. Még egy fontos dolog, hogy nemrég létrehoztak egy Szikradi nevezetű díjat igazából. Tudjátok, hogy a világban nagyon sok olyan tehetségkutató esemény elismerik a legjobb előadókat, tehetségeket. Ennek létrejött a keresztény változata is, és nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben a tulajdonképpen gyülekezetünkből induló, vagy gyülekezetünkhez kapcsolódó együttes, az Unless együttes kapta a legjobb dicsőítő dal címet. Úgyhogy álljatok fel, itt van a vezetője. Rubi is benne van, még többen. Hallgassátok meg. Gratulálunk, köszönjük szépen. Dami egyébként ennek az együttesnek a vezetője, és a férje pedig a dobosa. Nem adatott, nem dobos vagy, hanem szintén, igen, ott mindenféle más. DJ, oké. Az Ózdi DJ. Oké, tehát gratulálunk, és nagyon-nagyon örülünk. Köszönjük mindazoknak, akik rászavaztak. És most pedig szeretném, hogyha tudnánk a Isten igéhez fordulni. A húsvét üzenetet szeretném elmondani. Előzőleg, de úgy szeretném bevezetni, tudjátok, hogy én, mivel nagyon régen születtem, még valamikor a múlt században, tehát olyan idős vagyok, hogy én még kézzel írom a jegyzeteimet, és hát van egy ilyen barcelonás füzetem, amin egyébként tudva levő, hogy nagy kenet van, és nagyon szeretem, de nem sokára betelik, csak szólok, hogy majd újat kell venni, és nem tudom, hogy ki az, aki tegnap látta a Barcelona meccset, elsősorban a hölgyekre gondolok, és a jó ízlési urakra, de tegnap egy olyan meccs volt, hogy a Sevillában szerepelt a Barcelona, és nagyon rosszul játszott egyébként, de az egyetlen csapat a topligák közül, aki még nem kapott ki a bajnokságban, és úgy tűnt a 88. percig, hogy 2-0-ra ki fog kapni, de ez a 2 az lehetett volna 5 is, tehát majdnem 0-5 volt az eredmény, de nem adta fel, és én ott szurkoltam, lévén, hogy Barcelona drukker, ugye ott nagyon szurkoltam, és mondom, nem szabad feladni, és volt egy olyan ikonja régen, egy nagy játékos a Barcelonának, talán emlékeztek rá, Puyolnak hívták, és úgy nézett ki, mint Sámson. És róla mondták azt, hogy azért volt nagyon fontos láncszem a csapatnak, mert hogyha egy perc volt hátra, és az ellenfél 0-4-re vezetett, tehát 4-0-ra vezetett, akkor azt mondta, hogy minimum döntetlen lesz még, gyertek, és hajtotta a csapatot. És ezt magamévá tettem, hogy igen, ilyen lelkület kell, és tegnap is ott szurkoltam nekik, és ugye egy perc alatt megfordították az eredményt is. Ez nagyon sokat jelentett nekem, és erőt merítettem, és azt mondtam, hogy akármi történik az életben. Lehet, hogy az életünk nagy részében rosszul alakulnak a dolgok, de a lényeg a vége. És ha a végén jó hajrázunk, akkor minden rendben lehet. És ahogy ezen gondolkodtam, ugye, tehát húsvét lévén mindig, mint lelkész, ugye mindent meg kell magyarázni, kikanyarítottam a dolgokat, szellemi dolgokra, mert hogy a Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, és ugye kereszten ott volt egy ember mellé megfeszítve, aki elrontotta az egész életét, de nagyon jó hajrázott, és az utolsó pillanatban felismerte Jézus Krisztusban az élő Istennek a fiát, és azt mondta neki Jézus, a legszebb mondat, nem? Hogy ma velem leszel a paradicsomba. Jól hajrázott. Tudod, szeretném ezt nektek elmondani, mert ez az evangéliumnak a lényege. Akármilyen életet éltél eddig, lehet, hogy sok mindent elrontottál, de még élsz. És amíg élsz, lehetőséged van jól hajrázni. És minden megfordulhat. Soha ne add fel a hitedet, mert megvan írva, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasmadarak. És futnak, és nem lankadnak meg. Lehet, hogy meglankadtál sokat az életedbe, elfáradtál, sok sebet kaptál, sok ütést kaptál. De te döntöd el, hogy milyen lesz a vége. Élj úgy, hogy győztes legyél. Úgy fuss, hogy győz, ahogy egy Biblia igét idézhetek. Győztes vagy. Minden megváltozhat. Én a meccseket is így szoktam nézni, és a legrosszabb pillanatban is azt mondom, hogy nem szabad feladni. Sose felejtem el, hogy egyszer, amikor, ugye tudjátok, hogy a Szabker benevezett a bajnokságba, és ott játszottunk, és mi voltunk úgy, mint most a Barcelona, az már egyértelmű volt, hogy bajnokok leszünk, de még nem kaptunk addig ki. És volt egy csapat, akik mindenképpen meg akartak minket verni, és valamilyen fitness volt a csapat neve, nem tudtak focizni, de így ki voltak gyúrva, és így jöttek ki, és mondták, megverünk titeket. Nagyon kemények voltak, ütöttek, vágtak, rúgtak az elején két gólt, és utána minden labdát berúgtak az erdőbe. Semmit nem tudtunk velük csinálni, és egy perc volt hátra, és 6-3-ra vezettek. És akkor odajött hozzám a csapat legnegatívabb embere, aki már az elején azt mondta, ennek rossz vége lesz. Mindig negatívan beszélt, és azt mondta, de figyelj Zsuzsó, ne adjuk fel. Gyerünk, próbáljuk meg. És ránéztem, és ott volt a hit a szemébe. Sose felejtem ezt a pillanatot. Ha ő azt mondja, hogy a legnegatívabb ember, hogy ne adjuk fel, mondta, oké, próbáljuk meg. És nyertünk. Egy perc alatt. Egyszerűen hihetetlen volt, ahogy megfordítottuk a meccset. Úgymond szerencse is kellett nyilvánvalóan hozzá. Egész meccsen nem ment a dolog, de valamit akkor tanultam. Lehetetlen volt, de elkezdtünk hinni. És ez még csak emberi dolog. Amikor az élet nehézségei válunk szembe, lehet, hogy sokkal nagyobb nehézség jön velünk szembe, de mi nem önmagunkban hiszünk, nem a kis saját csapatunkban, hanem abban az Istenben, aki győzött. Milyen csodálatos ez, és ma ezt a győzelmet ünnepeljük. Jézus jó hajrázott. Ő nem rontott el semmit az életében, de a legvégén igazi győzelmet hozott. És ez a győzelem igaz a te életedre, igaz az én életemre, és mindenki életére igaz, aki csak hisz benne, aki megszületett erre a földre. Milyen fantasztikus ez, és aki ezután fog születni. Örök győzelmet hozott. Az alapigénk a Máté evangélium 28. részében van megírva. Máté egész röviden összefoglalta Jézus feltámadását és mennybe menetelét, azt a 40 napot. De elképesztően írja le ezt a történetet. Az üzenetemnek egyébként a címe Átoktól megváltva. Máté 28, én az eredeti, azaz a Károli folytás szerint fogom olvasni, és az egész 20 verset felolvassuk, tehát az egész részt. Máté 28, így szól Istennek a szava. A szombat végén pedig a hét első napjára virradólag kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És nagy földindulás volt, mert az Úrnak angyala leszállt a mennyből, és odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrzők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólt, ezt mondta az asszonyoknak. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott. Halleluja. Amint megmondotta, gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, ahogy megmondotta nektek. És gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, szembe jött velük Jézus, ezt mondta. Legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzámenvén megragadták az ő lábait, és leborultak előtte. Akkor mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ami alatt pedig ők mentek, az őrségből némelyek bementek a városba, megjelentették a főpapoknak mindent, ami történt. És összegyülekeztek a vénekkel együtt, és tanácsokat tartván sok pénzt adtak a vitézeknek. Ezt mondván mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopták őt, amikor mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jut, majd elhitetjük őt, és kimenekítünk titeket a bajból. Azok pedig felvették a pénzt, úgy cselekedtek, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között minden mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk ment Jézus, szólt nékik mondván. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkereszelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Fantasztikus ez a történet. Jézus Krisztus feltámadásáról szól. Ez a nap úgy indult, hogy a legszomorúbb nap lesz. A világ történelemben szomorú vasárnapként indult. Ugye szombaton nem mehettek Jézushoz, alig várták, hogy vasárnap legyen. Vasárnap korán reggel az asszonyok mentek, hogy lássák Jézusnak a testét. Szomorúak voltak. Ők mindent feltettek egy lapra. Mindent feltettek arra, hogy Jézussal együtt legyenek. De Jézus most nem volt. Meghalt. Nagyon érdekes, hogy Judásnak a története, aki tudjuk jó, hogy elárulta Jézus Krisztust, és amikor látta, hogy tényleg elfogták Jézust, és a főpapok elé viszik, azt olvassuk, hogy megbánta. És vissza akarta vinni a pénzt. Én arra gondolok itt, ez nincs leírva a Bibliában, ez az én gondolatom, hogy valószínűleg Judás azt gondolta, hogy úgyis kimenti magát Jézus. Hisz sokszor meg akarták Jézust ölni, volt, ahogy átment a tömeg között. Eltűnt előlük. Nem tudták megfogni őt. Nem tudták szavakkal megfogni. Mindig ki mentette magát Jézus. Lehet, hogy Judás arra gondolt, hogy most is majd valami történni fog, de ő jól járjon. Tudjátok, hány ember jár így a templomba, hány ember él így az életét. Majd ő segít magán, magára hagyom, de az első, hogy én jól járjak. Nekem meglegyen a pénzem. Meglegyen az, amit én akarok. És amikor látta, hogy most ez komoly, úgy tűnik, hogy Jézus tényleg igazat mondott, és lehet, hogy meg fog halni, és ő árulta el, akkor minden megbánt, de már nem volt visszaút. Nem tért meg igazából. És tehát Judás se gondolta azt, hogy ez lesz a vége. A tanítványok se gondolták, hogy valóban ez lesz a vége. Asszonyok se gondolták. Elindultak, hogy lássák még egyszer az ő testét, és a legszomorúbb napból a legvidámabb nap lett. Nem volt ott. És milyen érdekes, hogy ott voltak római katonák. A római katonák nagyon kemény legények voltak. Ők nem féltek semmitől. Az egész világot meghódították. Akármilyen barbár törzsel néztek szembe, akármilyen démonikus dologgal néztek szembe, tehát úgy értem, hogy ilyen olyan törzsekkel szembe, akik elképesztő harcmodorral harcoltak, embereket áldoztak, ők nem féltek. Ezek a katonák igazából nem féltek semmitől. De most rettegtek. Most féltek. Tudod, lehet, hogy olyan ember vagy, aki nagyon erős vagy, lehet, hogy olyan ember vagy, aki megteszel mindent az életben, és nagyon sok akadállyal szembe tudsz nézni, de amikor szellemi dolgokkal nézünk szembe, ott nem segít az emberi tehetség. Nagyon sok ember van, aki alig fél valamitől az életben. De a halállal mit tudsz kezdeni? Bizonyos félelmekkel, amelyek belül mardosnak, mit tudsz kezdeni? Akármilyen kemény ember vagy, akár mit teszel az életben, nézd meg a katonákat, féltek és rettegtek. És nagyon érdekes, az angyal azt mondta a gyenge asszonyoknak, ti ne féljetek. Ők félnek, mert van rá okuk. Tudod, ha ismered Jézust és elfogadod őt, akkor nincs okod félni. Senkitől és semmitől. Ha Istent féled, nem fogsz semmitől félni. Megszűnsz a halálfélelemtől. Megszűnsz a bűntől való félelemtől. Megszűnsz az aggodalmaskodás a jövőtől való félelemtől. Mert Isten megszabadít. Ti ne féljetek. Miért? Mert Jézus feltámadt. Nincs itt, nincs a halottak között. Mert a mi Úrunk feltámadt. Annyira nagy hír ez. Tudod, ez egésznek a lényege úgy megragadott engem, hogy Jézus Krisztus bűnélet értünk, és meghalt a Golgotai kereszten. Bűnélet, hogy mi szentek legyünk. Meghalt, hogy örök életünk legyen. Szegény élet, hogy az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Átokká lett, hogy mi áldást örököljünk. És érdekes dolog, hogy amikor Jézus meghalt, pontosan minden úgy történt, ahogy meg volt írva. Minden apró részletig. Mert minden döntő momentumnak jelentősége van. Amikor én felnőttem és hallottam a Jézus haláláról, feltámadásáról, akkor még nem értettem igazából az egésznek a lényegét, a keresztnek a lényegét, hogy mi minden történt ott a kereszten, és hogy mennyi mindennek passzolnia kellett, hogy ez a megváltás tökéletes legyen. De hát amikor Jézus Krisztus kiáltott a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor azt kiáltotta, hogy bevégeztem mindent, tökéletes a megváltás. Minden úgy van, ahogy lennie kell. Minden lehetőséged megvan az életben. És ez azért történhetett így, mert végigment azon az úton, amen menni kellett. Amikor elárulták őt, és odavitték a főpapok előtt, tudjátok, ha valaki bűnös volt a zsidó törvények szerint, hamis próféta, vagy valamilyen paráznaságot követett, tudjátok, a farizeusok meg akarták kövezni a házasságtörő asszonyt, akkor meg kellett, hogy kövezzék. Ha zsidók végezték volna ki, amire egyébként nem volt joguk, akkor megkövezték volna Jézust. A rómaiak keresztre feszítették őt. A zsidóknál 39 korbácsütést kaphatott, a rómaiaknál ennek nem volt mértéke. Nagyon sokan belehaltak a korbácsolásba, és nagyon érdekes, hogy Jézust át kellett adni a zsidóknak, Pilátusnak. Miért? Mert nagyon fontos volt, hogy ne megkövezés által haljon meg, hanem keresztre feszítés által. Erről lesz igazából ma szó. És még mielőtt, mert ugye megvan írva, hogy átkozott minden, aki fán függ, és azért kellett kereszten meghalnia, hogy ne csak a bűneinket, hanem annak a következményét, az átkot is magával vigye fel a fára, hogy mi áldást örököljünk. De amikor Jézus Krisztus végül is Pilátus elítélte, akkor megszületett az ítélet, hogy feszítsék keresztre. Rómaiak soha nem feszítettek senkit keresztre ruhába, mert a kereszt a leggyalázatosabb halál volt, a megszégyenítésnek a csúcsa. Totál mesztelennek voltak, és a keresztfeszítés előtt Jézus megkorbácsolták. Az a korbács, most már tudjuk, hogy az nem egyszerű korbács volt, hanem olyan dolgok voltak benne, ami felszakított teljesen a húsát, ami azt jelenti, hogy felismerhetetlen volt. És utána így egy felismerhetetlenségig összezúzott ember ment fel a keresztre, totál mesztelenül, és ott halt meg értünk. Miért mondok ilyen csúnya, durva dolgokat? Tudjátok, amikor Isten megteremtette az embert, Ádámot, akkor nem volt rajta ruha, mert az kifejezte a tökéletes kapcsolatot Istennel is, hogy nincs bűn. Megértitek? Tehát nem is volt szükség erre. Áldott körülmények között élt, Isten való harmonikus kapcsolatban, és a bűn következményeként, amikor bűnös lett, akkor bejött a szégyen az embernek az életébe. A bűn következménye a szégyen és az átok és a halál. Ez a három nagyon fontos dolog bejött az ember életébe, és az Isten felöltöztette az embert ruhába. Bőrruhákat csinált neki. Értitek már az egésznek a lényegét? Ez volt az első embernek, Ádámnak a bűne, és mikor Jézus eljött, akkor visszament a folyamaton teljesen, egészen megszégyenítette magát, hogy a szégyent elvegye rólunk. Ruhába volt, de a ruháját elvették tőle. A köntösén megosztottak, sorsot vetettek az ő ruhájára, mindent elvettek tőle, semmi nem volt rajta, csak a tövis koszorú, ami az átoknak a jele. Értitek, hogy amit Ádám elrontott, teljesen Jézus visszament. Tudod, miért lett teljesen ilyen szégyenletes halállal megölve Jézus? Azért, hogy elvegye a te szégyenedet, a bűnöd következményeként. Hogy te ne szégyenkezve éljél, hanem emelt fölvel áldottan és boldogan. És azért, hogy felöltözhethessen téged új ruhába. A Biblia ír is erről. Öltözzétek fel az új embert. Öltözzetek fel. Felöltözött Isten a dicsőségnek a palástjába. Tudjátok, hogy hogy szól az evangélium, hogy elveszem a halált, elveszem a gyászt, örömöt hirdetek a szegényeknek, és az örömét, kenetét adom a gyász helyett, és a dicsőségnek a palástját a csüggett szellem helyett. Ugye Izsaiás erről ír az evangéliumban. Azért, hogy te fel tudj öltöztetni dicsőségbe. Azért, hogy szép jövő várhasson rád. Ez történt a kereszten. Minden szégyenedet elvette. Amit az ember elrontott, az ember élet Isten mindent helyre állított. Annyira tetszik nekem. Sokat gondolkodtam a napokban ezen, és ahogy végigpörgettem magamba az eseményeket, egyszerűen azt mondtam, hogy Istenem, nem értem. Hogy lehet ennyire szeretni? Tehát nem is csak egy halált vállalt értünk. Tudjátok azt gondolni, hogy mit jelentett ez Jézusnak, az Isten fiának? Látták a démonok, az angyalok, az emberek ott megszégyenülve. Hogy lehet ez? Én ezt nem tudnám vállalni senkiért. Bennünk nincs ilyen szeretet, talán, vagy nem tudom. Azt gondolnám, hogy semmiképpen sem. Legalábbis azokért, akit nagyon szeretünk, közelebbi családtagokért, de ő minden emberért. Azokért is vállalta, akik közbe ütötték őt. És az utolsó pillanatban nem sírt, hanem azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, atyám. És Jézus Krisztus ezt megtette, hogy felölt összesen bennünket. És utána keresztre feszítették őt, és megvan írva a Galata beliekhez írt levélben, Galata 3:14-15-ben, hogy Krisztus váltott meg, tehát Galata 3:13-tól, minket a törvény átkától. Átokká lett érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük a hit által. Amen. Azért kell ilyen negatív dolgokról beszélni, azért kell ilyen csúnya dolgokról beszélni, hogy értsük meg igazából azt a sok áldást és azt a sok jót, aminek az örökösévé lettünk, amit megszerzett számunkra. Azt mondja a Biblia, hogy átkozott minden, aki fán függ, tehát azért kellett keresztre mennie, hogy elviselje az átkot, ami a bűnnek a következménye. Egy kicsit szeretnék az átokról beszélni. Erről nem annyira sokat szoktunk beszélni, meg gondolni, mert én is úgy voltam vele, amikor először hallottam, hogy átok, akkor valami középkori dolog jutott eszembe, vagy gyerekkoromban megnézett egy-két film, ami után nem nagyon tudtam aludni, és akkor arra gondoltam, hogy hát örüljünk, hogy gyülibe járunk, és ne beszéljünk ilyen negatív dolgokról. De a Biblia nagyon sokat beszél folyamatosan az átokról, és meg kell értenünk, hogy Krisztus megváltott minket ettől. De szeretném egy kicsit a fogalmat tisztázni, nehéz egyébként, mert tulajdonképpen az átoknak a jelentés az, hogy átok. Tehát, hogy csomó rossz dolgot jelent, tehát ezt nem lehet külön megfogalmazni. De a Biblia kifejti számunkra, hogy pontosan mit is jelent ez. Nézzük meg ennek a történetét. Nagyon jól tudjuk, hogy a Biblia első lapjain kezdődik az 1 Mózes 3-ban, hogy mit is jelent az, hogy átok lett a Földön, milyennek az eredete, és hogyan váltott meg bennünket ettől a Krisztus. 1 Mózes 10, vagy 3:17-től fogom a 19-es versig felolvasni. Az első átok egyébként a kígyónak szólt, de most azt az átkot fogjuk felolvasni, ami az emberre vonatkozik. Tehát 1 Mózes 3:17. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, zárójelesen jegyzem meg, hogy ez nem minden esetben igaz. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valaki hallgat a feleségére, akkor átkozott lesz. Ez egy konkrét esetre vonatkozik. Mondják a feleségek, halleluja, mond tovább, igen. Zárójelben jegyzem meg, hogy ha már itt tartunk, hogy Jézust, mikor elítélték, nagyon érdekes dolog történt, hogy az ítélet előtt Pilátus felesége üzent Pilátusnak. És azt mondta, ezt az igaz embert ne bántsd, mert éjszaka álmot láttam, és egész éjszaka vele álmodtam. Nagyon érdekes ez a történet, és ő egy igaz ember, enged szabadon. Ha ő hallgatott volna a feleségére, akkor jobban járt volna. Oké, ez csak úgy, hogy tegyük helyre a dolgokat. És ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle, életednek minden napjaiban tövéset és bogáncskórót teremjen neked, egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, amelyből vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Amen. Na ez az átok, ami a bűn következményeként jött az ember életébe. Mit jelent ez? Innen tudjuk meg, hogy konkrétan mi az, hogy átkozott a föld, és átkozott az ember. Az azt jelenti, az Isten átka szerint, hogy ezután nem úgy fogsz élni, mint eddig, nem úgy fogsz dolgozni, mint eddig. És az átok tulajdonképpen egy mulandóságos sikertelenséget jelent, ami azt jelenti, hogy akármit csinálsz, a föld, mivel átkozott, mindig tövéset fog teremni. Tehát a rossz mindig megjelenik, mindig elromolhatnak a dolgok, és fáradtságos munkával kell élned. Tehát a megélhetésben el fogsz fáradni. Sokat kell dolgozni, iskolába sokat kell tanulni, és utána sokat kell dolgozni, és fáradtságos munkával kell ezután előteremteni azt, ami eddig örömöt jelentett. Tehát Ádám eddig is dolgozott, ugye egy hatalmas kertet művelt, de olyan volt, mint Isten, mert Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, Isten is dolgozott 6 napon keresztül, és nem azért pihent a 7. napon, mert elfáradt, hanem azért, hogy gyönyörködjön minden, amit alkotott, hogy élvezze. Erre lettünk teremtve. Tehát a Istennek a terve szerint, mivel egyből megáldotta az embert, és az ember egyetlen pillanatot nem élt úgy, hogy áldott ne lett volna, az áldott szónak a jelentés igazából az, hogy sikeres Isten által, hogy minden működik neki, erre lettünk teremtve, és úgy élt eddig az ember. Alkotott ő is, őrizte a földet, és boldog volt nagyon. És nem gondolt a halálra, mivel nem volt bűne, egyszerűen kapcsolatban volt Istennel, tökéletes kapcsolatban élt a feleségével, harmóniában élt. Ez az alapállapot, erre lettünk teremtve. És ezt hozta vissza Jézus Krisztus. Amit dolgozunk, annak az eredményét élvezzük. Az legyen a miénk örökké. Ez az én gondolatom, ez nincs leírva a Bibliában, én azt gondolom, hogy Ádám valószínűleg úgy művelt a kertet, mivel ez egy több országnyi terület, hogy művelhet egy házas pár egy ekkora területet. Valószínűleg úgy volt, hogy szólt és előállt dolog. Előálltak dolgok. Ez nem biztos, hogy így van, mondom, ez az én gondolatom, de mivel Isten is így csinálta, és Isten volt a prototípus, ugye az a ő képére is hasonlatosságára teremtve, az azt jelenti, hogy erre a mintára lett teremtve. Ugye szó szerint azt jelenti, hogy Isten volt a minta, és teremtett az ő mintájára egy embert. És én azt gondolom, hogy sétált Ádám, és azt mondta, hogy annyira szeretném, hogy itt legyenek ligetek, és akkor ott ligetek lettek, és ezt élveztem. Megmutatta a feleségének, minden férfi szeretné így élni, nem? Nézd, drágám, ezt a rózsát, ezt a rózsalugast, ezt ma alkottam neked. Éva sétált ott gyönyörűen, és Istennek megmutatjuk este, amikor jön hűvös alkonyatkor, hogy ma ezt alkottuk. És ott leszünk, 3-an beszélgetünk. Na, ez volt az eredeti terv. És így dolgozott az ember. Az, hogy elfáradjunk a munkába, az, hogy nehéz legyen megélni, az mind az átoknak a jele, és ez a föld átkozott. Ezért meg kellett váltani. A Jézus vére kicsöpögött a földre, hogy meg legyen váltva ebből. Ezt jelenti az, hogy átok. És akármit csinálsz, azt mondja, hogy porból lettél, és porrá leszel. A vége úgyis a halál. Tehát itt kell mindent hagyni. Nem tudsz annyi pénzt keresni, amely megváltana téged, megváltana az életedet. Nem tudsz olyan pozícióba kerülni, nem tudsz olyan sikeres lenni, hogy ki tud kerülni a halált. Azt, hogy mindent itt kell hagyni. Nem tudsz egyetlen egy forintot se vinni magaddal. Az mondjuk azt mondod, nem olyan nagy gond, de az már nagyobb gond, hogy dollárt és fontot, meg eurót se tudsz magaddal vinni. Se aranyat nem tudsz magaddal vinni. Semmit. Egyszerűen dolgozol, egész életedbe elfáradsz, és úgy érzed életed végén, hogy semmi értelme nem volt, mert ahogy kezdted, úgy végzed. Ennyi volt. Tehát ez Isten nélkül élet. Egy emberi élet a bűnben. És mindig elfáradunk. És mindig, bármikor elromolhat valami. Közbe jöhet valami. Következő, a 5 Mózes 28-ban, ugye mint a törvény átkáról van írva, ismerjétek jól az 5 Mózes 28-at, az átok és az áldás itt van törvény szerint leírva, az átok ígérete és az áldás ígérete. Az első 14 versben Isten lerendezi az áldásokat, utána a következő versekben, az egész a 68-as versekig végig az átokról van szó. Ez valószínűleg azért van így, mert hogy a törvény úgy szól, hogy ha mindent jól csinálsz, akkor áldott leszel. Újra Isten megsegít, újra értelme lesz a munkádnak, boldog leszel, sikerülnek a dolgok, de ha nem, és egyszer is tévedsz, akkor jön rád az átok. És csak 2 verset szeretnék ebből kiemelni. A 66-os és 67-es verset, tehát 5 Mózes 28, 66, 67, és ott a életed kétséges lesz majd előtted, rettedni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben. Ez az átok jele. Reggel azt mondod, bár csak este volna. Este pedig azt mondod, bár csak reggel volna. Vagy azt mondod este, hogy bár csak ne jön el a hétfő reggel. A te szívednek rettegései miatt, amelyel rettegsz, és a szemednek látása miatt, amelyet látsz. Azt mondja a Biblia, hogy látod, hogy mi lesz, és azt mondod, nem akarom látni. Inkább szeretnék aludni, de az sem megoldás. Nem akarok felkelni. Reggel azt mondod, este legyen. Este, reggel. Fogalmam sincs, hogy mi lesz. Mert ezt mondja az ember, hogy Akármennyire jól dolgozok, kirúghatnak a munkahelyemről. Mindig történhet valami. Akármennyire figyelek az úton, ha a velem szembe lévő elalszik és belém csapódik, akkor vége mindennek. Akármennyire figyelek, olyan dolgok vannak az életben, olyan dolgok vesznek körül, aminek ki vagyok szolgáltatva. És ha mindent jól csinálnék, akkor sikerülne a dolog, de nem tudok mindent jól csinálni. Ez a törvénynek az átka. Tudjátok, mi a törvény átka? Ez az én megfogalmazásom. A törvény átka az, hogy állandóan meg kell felelni az elvárásoknak, aminek nem tudsz megfelelni. Tehát állandóan azzal küzdik az ember, hogy meg kell felelni valaminek. Próbálok jó lenni, mindent jól csinálni, de akárhogy szeretném, nem megy, nem sikerül. Tudjátok, én úgy nőttem fel, hogy keresztény családba, hogy akartam mindig is megfelelni Istennek. A célom az volt. Hallgattam a tüzes prédikációkat, és eldöntöttem, hogy nem fogok tévét nézni. Próbálok imádkozni. A szüleimnek engedelmes leszek is, és vasárnap nem csinálni dolgokat, majd szombaton megtanulok. Ez soha nem jött össze, majd igyekszem nem kimenni vasárnap meccsre. Emlékszem, hogy nagyon sokszor kitaláltam, hogy mivel nem mehetek vasárnap meccsre, mert az bűn, ezért kitaláltam, hogy a Krasznát meg a Tiszát megnézem, mert a Kraszna parton volt a focipálya. És akkor ott imádkoztam, így egyik szemem nyitva volt, hogy Uram, nem szabad, és add, hogy nem, de az első gólig ment ez. És utána egész héten imádkoztam, hogy bűnös vagyok, ne kerüljek a pokolra, és annyira akartam, hogy ez nem működjön, és utána este megint elmentem a gyülekezetbe, ugye a meccs után, hogy vezekeljek, és mindent elkövettem, de annyira jó sorozatok voltak a Fekete-Fehér Nyunosz tévén, hogy egyszerűen nem, és utána felnőttem, akármit csináltam, mentek a barátaim bulizni, nagyon sokszor nemet mondtam, és 10-ből 9-szer azt mondtam, hogy én nem megyek, de a 10. alkalommal elmentem. És tudjátok, éreztem azt a szívemben, hogy de jó, hogy 9-szer nem mentem el. Nem. Egész héten, egész hónapban csak az a 10. alkalom volt. Bűnös vagy. Ez a törvény átka. Tudtam, hogy ha megfelelek Istennek, és mindent jól csinálok, akkor el fog fogadni. De akármennyire akartam, nem sikerült. És azt mondja a Biblia, hogy Krisztus váltott meg a törvény átkától. A törvény átka az, hogy nem kell megfelelni Istennek, mert nem tudok. Magamnak se tudok megfelelni. Úgy se sikerül. És Jézus Krisztus volt az egyetlen egy ember, aki tökéletes volt és megfelelt Istennek. És a törvény átkától úgy szabadított meg, hogyha hiszel benne, ugye mert az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban van a pogányokon, hitáltal, hogyha elhiszed azt, hogy Jézus megtette helyetted és ő megfelelt, akkor az áldások rád szállnak. Akkor nem lesz kétséges az életed előtted. Akkor nem mondod azt reggel, hogy bár csak már holnap lenne, vagy este, hogy ó, de jó lenne elfelejteni mindent, hanem azt mondod, Istenem, most élem a legszebb, de legszebb éveimet. És meg van írva, hogy akik bíznak benned és igazak, így megy az életük ösvénye fel. És a vége meg az lesz, hogy veled találkozunk és örökké élünk. És nem az az életem, hogy porból lettem, porrá leszek, hanem az, hogy porból lettem. Egyszer úgy döntöttem, hogy odaadom az életemet Jézusnak. Lehet, hogy ez a test porrá lesz, de kapok újat és örökké élek. Tudod, ami Krisztus megváltott minket, de ami testünk, ez a test nincs megváltva. Mit jelent az, hogy ez a test nincs megváltva? Ez azt jelenti, hogy megbetegszik, kopik, előregszik, és egyszer meghalsz. Akármit csinálsz. Az ember nagyon sok mindent kitalált már, hogy próbáljon úgy tenni, hogy ez az átok nem működik. Nagyon sok és nagyon drága műtétek vannak, amivel el tudod azt érni, hogy még 75 évesen is egy ideig be tudsz mindenkit csapni, aki nem alszik veled, hogy igazából te felülemelkedtél az átkon, és te jól nézel ki. Persze a szívedben tudod, hogy ez nem igaz. Nézed a képet, és lehet, hogy tetszel magadnak, de te látod magad reggel, amikor belenézel a tükörbe. Ezt jelenti az átok. És azt mondja a Biblia, hogy van egy nap a teljes megváltásnak a napja, amikor, mert az Krisztus mindent elvégzett a kereszten, amikor odaadjuk ezt a testet, és kapunk egy újat, ami olyan lesz, mint a Krisztusé. Na, a mennyországban nincs betegség. Ahogy szoktam mondani, a mennyországban mindenki tökéletes magasságú lesz. A mennyországban olyan hangom lesz, hogy már meghívtam nagyon sok mindenkit, hogy hallgassátok meg. A mennyországban nincs luttalp. Nincs kopaszodás. nem öregszünk el, nincs csontritkulás, nincsenek ízületi betegségek, nincs szemüveg a mennyországban egyébként. Lehet, hogy egyébként lesz szemüveg, nem tudom, ezt csak így mondom, hogy ha valaki nagyon szeretne egy divatos szemüveget, de nem lesz rá szüksége. Ha eszel, eszel, ha nem eszel, nem eszel. Tehát megváltott minket, értitek? Krisztus az átoktól megváltott. Mert ha nem hiszel Krisztusban, teljesen mindegy, milyen életed van, egyszer csak jön a halál. És vége mindennek. Amiért dolgozol, azt nem élvezed. Nem látod annak az eredményét, mert itt kell mindent hagyni. És megváltott minket Krisztus, és azt mondja, az átok jele, hogy aggodalmaskodni fogsz az életed felől, hogy mi lesz holnap. Mi lesz velem? Az áldás jele az, hogy nem aggódalmaskodok, tudom, hogy jó lesz. Nem tudom, mi lesz pontosan, de meg van írva Róma 8:28, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. Pontos folytás szerint minden a javukra munkálódik. Isten mindent úgy kimunkál, mert első pillanatban nem mindent úgy érzünk, hogy javunkra van, de Isten kimunkálja, hogy a legjobb legyen. Amen. Na ez az áldásnak a jele. Jézus Krisztusban. Jeremiás 17 azt mondja, Jeremiás 17-ben azt olvasok, ez az egyik kedvenc igém, hogy átkozott az az ember, aki testbe helyezi az ő erejét, emberi dolgban bízik, tehetségében bízik, mert olyan lesz, mint a hangafa pusztában. Egyedül lesz és nem látja, hogy jó következik szárazságban, és lakhatatlan földön fog élni a pusztában. Ezt olvasok a Jeremiás könyvében, ami azt jelenti, hogy ha magadba bízol, emberi dolgokban bízol, akkor olyan leszel, mint hangafa pusztában. A hangafa pusztában egyedül van. Az átok jel a magányosság, magányos leszel, és nem látja, hogy jó következik. Magyarul el fogsz fáradni. Fáradt leszel, kimerült, és ki fogsz égni a sok munka miatt, meg hogy próbálsz mindent megtenni az életben. De mégsem fog működni a dolog. Tudod, az előbb említettem, hogy a testünk még átok alatt van. Néha Isten tesz csodát, és akkor néha meggyógyul itt vagy ott a mi testünk, de amúgy átok alatt van. Az azt jelenti, hogy ez a test elfáradhat. Itt a földön is. Tehát egy keresztény ember ugyanúgy elfárad, mint a nem keresztény. De a lelked az megújulhat napról napra. Amen. És egyszer megkapunk egy olyan testet, amely nem fog elfáradni, és látod, hogy jó következik. Tudod, ezt szeretném elmondani, ezt már nagyon sokszor elmondtam, de ezzel szoktam magamat tesztelni. Ha úgy érzem, hogy nem ért meg senki, ha úgy érzem, hogy magányos vagyok, ha úgy érzem, hogy nincs barátom, ha úgy érzem, hogy egyedül vagyok, és nem tudom, hogy mi lesz a jövőben, a szolgálatommal, a családommal, akkor tudom, hogy megint magamba bíztam, emberi dolgokba, ilyenkor szoktam veszekedni, kiborulni, és tudom, hogy ez az átoknak a jele, az azt jelenti, hogy megint levettem Krisztusról a szemem. Tehát ha nem vagy képes látni azt, hogy a jövőben jó vár rád, és úgy érzed, hogy egyedül vagy, nincs, aki segítsen, akkor egyszerűen csak annyi történt, hogy megint magadba bíztál, megint azt nézted, ami előtted van. Tudjátok, hogy az előbb felolvasom az 5 Mózes 28-ban az átok jelét, hogy azért vagy elkeseredve, amit látsz. Ábrahám áldása van rajtunk. Ábrahámnak tudjátok, mit mondott Isten. Amit látsz, neked adom. Ábrahám körülnézett, és látott egy jó nagy pusztát. Nem volt semmi ott. De jó, a hit szemével látott, és azt mondja, egyszer ez az ígéret földje lesz. Tudjátok, odaépült Jeruzsálem, ott járt Jézus, ott tett csodákat, ott omlottak Jerikónak a falai, ott élték át a csodálatos eseményeket azon a földön, amit Isten neki adott. Amit szemeddel látsz, mint ember, az el fog téged keseríteni egy idő után. De amit az Isten mutat meg, és a szíved szemével látsz, akkor az fel fog téged teljesen tűzesíteni és lelkessé tenni, mert Isten, Jézus Krisztus megváltott minket a törvénynek az átkától. Mitől? A állandó teljesítmény kényszertől. Tehát a törvény átka, az jó, hogy jegyzétek meg, nem más, mint az állandó teljesítmény kényszer. Nagyon sok keresztény él úgy, ahogy én is, hogy teljesítmény kényszerben van, mert úgy gondolja, hogy akkor fogadja el Isten, hogyha megtesz mindent. De Isten nem akkor fogad el, hogyha megteszel mindent, hanem akkor, ha hiszel Jézusban. És csak engedelmeskedsz neki. Nem kell megfelelned neki, mert azt ünnepeljük húsvétkor, hogy az egyetlen személy menjen és földön, aki meg tudott a törvénynek felelni, aki meg tudott Isten elvárásainak felelni, az nem más, mint a saját fia. És mi pedig hiszünk abban. Én nem az én teljesítményemben hiszek, hanem Krisztus teljesítményében. A Róma 4-ben van egyébként hosszan írva róla, ha akartok jó pillanatokat magatoknak, olvassátok bátran a Róma 4-et, mert azt mondja, aki munkálkodik, annak a bér jutalom által fizetségként jár. Aki pedig nem munkálkodik, hanem hisz Krisztusban, akkor pedig az ő jutalmát fogjuk megkapni. Megkaphatod a te cselekedeteidnek a jutalmát, meg megkaphatod a Krisztus cselekedeteinek a jutalmát, mert meg van írva Péternél, hogy minden szellemi áldással meg vagyunk áldva Jézus Krisztusban, ami az élethez és a kegyességhez kell. Tehát magyarul a fizikális életünkhez, meg a szellemi életünkhez, ami kell, ott van. Ábrahám áldása lett rajtunk a törvény átka helyett. Ábrahám hitt Istennek. Figyeljétek meg, a Biblia nem azt mondja, hogy Ábrahám hitt Istenben, hanem Istennek. Óriási különbség van, mert azt mondja a Biblia, hogy az ördögök is hisznek Istenben, hogy ő létezik. De amikor Istennek hiszünk, az azt jelenti, hogy nem csak abba hiszünk, hogy létezik, hanem Istennek, azt jelenti az ő szavának, amit ígért, ami ránk vonatkozik. És azt mondja, az ígéretekben hiszünk. Amit megígért, hogy a tied, amit kijelentett, ami az enyém, abban hiszek, és az az áldás ott van rajtam. Ahogy Ábrahám elindult Úr városából, ott hagyott mindent, azt mondja a Biblia, hogy nem tudta, hova megy, csak bízott Istenben, és a végén új nevet kapott, és megígérte neki Isten, hogy fiat születik 100 éves korában, ugye meg is született Izsák, tehát hitt a lehetetlenben. Ami most lehetetlen, abban hitt. Hitt az ígéretekben, és ez az áldás ott van rajtad. És meglett Ábrahámnak. Az, ami emberileg lehetetlen volt. Krisztus megváltotta a törvény átkától minket. Megvan írva, hogy átkozott minden, ami fán függ. Mi a törvénynek az átka? A törvénynek az átka az, ha mindent jól csinálsz, akkor megkapod az ígéreteket, akkor Isten veled lesz. Krisztus mindent megtett, megváltott minket a törvény átkától, ezért mi hiszünk Krisztusban, és működhet a lehetetlen. Nem a cselekedeteink miatt, hanem a hitünk miatt. Egyszerűen csak el kell hinni, hogy ez igaz. Lehet, hogy ma olyan bűnökkel küzdködsz, amit emberileg soha nem tudtál legyőzni. Ez számodra lehetetlen. De Isten megígéri, hogy szent és igaz és szabad ember lehetsz Jézus Krisztusban. Amen. Lehet, hogy nem hiszel abba, hogy a családod élete meg fog változni. Lehet, hogy kétségeskedsz a feleséged, a férjed, a gyerekeid felől, szüleid felől. Lehetetlen, de higgy Istennek, ne csak Istenben. Vannak ígéretek, amelyek általánosak, amelyek minden emberre vonatkozik, aki hisz. Hiszünk abban, és hiszünk abban, amit nekünk jelentett ki Isten. Ez a Krisztusban az Ábrahámnak az áldása. Azt mondja a Biblia, hogy aki hisz, megmenekül. Bárki, aki itt van ezen a földön, aki ül ebbe a terembe, a hiszel Jézus Krisztusban, megmenekülsz a haláltól, a bűntől, az átoktól. Bárki, aki hisz, új nyelveken szólhat meg. Csodák és jelek történhetnek az életében. Ez mindenkire vonatkozik. A hit a feltétele. Ez volt megírva Jóel prófétánál, ez teljesed be pünköskor. És higgyél abba, amit neked mondott Isten, ami ma lehetetlen. Szeretnéklek ma titeket felszólítani arra, hogy erősítsünk meg a mi hitünket, és kezdj el abba hinni, ami mozdíthatatlan, ami eddig nem működött. És mondd azt, hogy eddig azt gondoltam, hogy nem vagyok rá méltó, és nem is mertem kérni Istentől, és azt gondoltam, hogy jogos, ami sok rossz dolog, ami az életemben van, el vagyok fáradva, mert hibáztam. Nem tudok megfelelni az elvárásoknak, de ma a feltámadás ünnepén szeretném nektek hirdetni, hogy a feltámadás ereje és reménysége és Krisztus áldása ott lehet rajtunk. Mert meg vagyunk váltva a teljesítmény kényszer átkától. Az, hogy minden nap meg kell felelnünk. Élvezd azt, hogy Krisztus feltámadt és benned él. Élj ezután az ő erejével. És meg fogod látni, ahogy működik az életedben, elkezdenek működni a dolgok. Mert szégyenné lett. Nem tudom, hogy van-e itt olyan, akin a életében a szégyen érzése van. Azok miatt, amiket eddig elkövettél. Azért ünnepeljük a húsvétot, hogy legyél ettől szabad. Lehet, hogy valaki a teljesítmény kényszer alatt van. Lehet, valaki a bűnök súlya alatt van. Fel tudunk szabadulni. Szabadulj fel! Élj szabadon! Ez a húsvétnek a lényege, a feltámadásnak a lényege. Meg vagy váltva. Szeretném ezt mondani mindenkinek. Meg vagy váltva. A kényszer alól. az elvárások alól, a teljesítménykényszer alól, a fáradtság alól, az aggodalmak alól, a nehéz munka alól, az értelmetlen munka alól, hogy dolgozol és nem látod a jutalmát. Tudod, mi a legjobb dolog? Hogy olyan dolgokat tehetsz minden nap, aminek örök jutalma van. Ez a legjobb egyébként. Azt mondja Jézus, hogy a legkisebb dolog, amit teszünk, a legkisebb dolog sem múlik el jutalom nélkül. Ez az, hogy meg vagyunk váltva az átokból. Erre lettünk teremtve, hogy teszel valamit, és örökkön-örökké megemlékeznek róla. Tudjátok, amikik hittek Jézusban, ilyen dolgokat éltek át. Volt egy asszony, egy özvegyasszony, volt egy kis fillére. Nem csodálatos ez? Ez az áldás. Azt a kis fillért bedobta a persejbe, elteli 2000 év, és az egész világon róla prédikálnak. Volt egy kisfiú, volt egy kis hala, meg egy kis kenyere, teljesen normális dolog. Odaadta Jézusnak, az egész világon róla prédikálnak, és folytathatnám a sort. Értitek? Soha meg nem feledkeznek róla. Olyan dolgokat teszel, ami örökké való. Nem múlik el semmi. Soha. Halleluja, és egyre jobb lesz. Most fogjuk élni a legszebb, de a legszebb éveinket, legszebb napjainkat, mert meg vagyunk váltva, hajtsuk meg a fejünket. Uram, köszönöm azt, hogy bűnélettél értünk. Köszönöm, Istenem, azt, hogy elhordoztad a szégyent. Köszönöm, Uram, hogy megváltottál bennünket. És most, ahogy itt meghajtottuk a fejünket, és az Úr előtt vagyunk, és imádkozunk, hogyha eddig úgy élted az életed, hogy nem ismerted Istent, és úgy érezted, hogy bűn és átok alatt van az életed, nem sok értelme van az életednek, egyik nap olyan, mint a másik, tele vagy szorongással, tele vagy félelemmel. Félsz jövőtől, betegségtől, haláltól, attól, hogy megváltozik a körülmények, vagy megváltoznak a körülmények az életedben. És azt mondod, hogy Istenem, nem bírok így tovább élni. Kérlek, segíts. Válts meg ettől az állandó teljesítménykényszertől. Próbáltam jól csinálni a dolgaimat, de sosem sikerült. Ezután nem akarom egyedül próbálkozni. Odaadom az életemet. Vedd el a bűneimet, és ezután veled akarok élni boldogan. Ma lehetőséged van. Mert azt mondja neked is Jézus, hogy te ne félj, te megváltott vagy. Ha szeretnéd ezt, akkor egyszerűen csak állj fel a saját helyeden, és mondd, hogy Uram, egy felállással jeleztem. Egy imád fogunk akkor mondani, amivel behívhatod Jézus az életedbe. Ha ma úgy döntesz, hogy ma szeretnéd átadni az életedet Krisztusnak, és szeretnéd az átok helyett áldást kapni Istentől. Egyszerűen azt mondod, Uram, én igénylem az áldást, akarom, hogy megsegíts. Akkor csak állj fel a helyeden. Halleluja. Halleluja. Halleluja, köszönöm. Halleluja. Akik még így nem fogadtátok el Jézus Krisztust, de most úgy döntöttetek, hogy igen, mondjátok el velem ezt az imát. Én mondom hangosan, csak mondjátok utánam. Úr Jézus, köszönöm, hogy eljöttél értem. Bocsáss meg, hogy eddig nélküled éltem. Bocsáss meg a bűneimet. Én ma hozzád jövök. És úgy döntök, hogy nem fogok tovább nélküled élni. Fogadj ma el. Szabadíts meg minden átok alól. Akarom a te áldásodat. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. És örök élettel ajándékoztál meg. Elfogadlak téged. És köszönöm az örök életet. Amen. Halleluja. Akik elmondtátok az imát, és még először mondtátok el, akkor alkalom végén keresetek meg, fogunk értetek imádkozni. Anyuk, egy nagy tapsot Istennek a bátor döntésért. Kérlek titeket, a többieket, hogy rövid imára még álljunk fel mindannyian, utána az Úrat fogjuk dicsőíteni. Úr Jézus, én most megáldom a te gyülekezetedet. Megáldom azokat, akik fáradtak. Megáldom azokat, akik eddig elfogadtak téged, de mégsem tudtak áldás alatt élni, és elfáradtak, és teljesítménykényszer alatt voltak. És szorongások és aggodalmak voltak az életükben. Azért imádkozom, hogy a feltámadás ereje járjon már minden szívet, minden egyes embert, és nyerjük el a Szent Szellemnek az ígéretét, mert te megígérted, hogy nem ez az élet vár ránk, Uram. Szabadíts meg a mulandó gondolatoktól minket, a bűnös gondolatoktól, szabadíts meg az elfáradtságtól, a kiégéstől, szabadíts meg bennünket mindenféle félelemtől. A Jézus nevében legyetek szabadak. A Jézus nevében a Szent Szellem ígéretét vegyétek. És ha van itt olyan dolog, amely lehetetlennek tűnik az életedben, megvan írva, hogy Krisztus megváltott minket a lehetetlenségnek az átkától, a törvény átkától, hogy elnyerjük szellem által az ígéreteket. Ha van itt olyan, ami lehetetlen, és azt mondod, hogy erre nem vagyok képes, de ott van benned, hogy igen, engem Isten erre elhívott, és annyira akarom, azt most egyszerűen együtt tegyük le Istennel, és mondd az Úrnak, közösen imádkozunk, hogy Istenem, ez lehetetlen. Te megvan írva, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor tedd a lehetetlen dolgodat Istennel, és mondd, Uram, én ma itt vagyok. Köszönöm, hogy azért támadtál fel, hogy a lehetetlen lehetséges legyen. És csak hozd a saját dolgodat az Úr elé. Embereket, akiket azt mondod, hogy lehetetlen, hogy megtérjenek, szeretteidet, egy-egy betegséget, amiből nem tudsz gyógyulni, egy-egy visszatérő problémát az életedben, mozdíthatatlan dolgokat, anyagi nehézségeket, kilátástalanságokat. Köszönöm, Uram, hogy nem csak a bűnünkért haltál meg a kereszten, hanem felszabadulhatunk, és szólhatunk a hegynek a Jézus nevében, hogy tűnjön el hitáltal. És a Jézus nevében a mozdíthatatlan elmozdul az útból. A völgyek feltöltetnek, a hegyek leomlanak, és a lehetetlen lehetséges lesz, mert Ábrahám, kijelentem, hogy az Ábrahám áldása van rajtunk. Pogányokon, akik pogányok voltunk, és most vesszük ma a te áldásodat, Uram. És mindenki legyen megáldva ebbe a terembe a te áldásoddal, amit megszereztél a kereszten, a feltámadás erejével, és most ezért fogunk téged dicsőíteni. Gyertek, dicsérjük az Urat!